Folytatjuk így élőben a műsorunkat, a mikrofonnál
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Egy évvel ezelőtt, szeptember, vagy december 31-én halt meg 16. Benedek pápa, és hát Rómában tartózkodik ugye Vértesai László jezsuita atya, akivel a kedves hallgatóink is sokszor találkozhatnak a Vatikáni Rádió hírein keresztül. Őt köszöntöm sok szeretettel a vonalban. Szervusz, Laci atya!
Szervusz, Milán atyai, szervusz, Marci! És szervusz, a kedves hallgatók! Jó reggelt!
Hogyan értesültél az emeritus pápa elhunytáról egy évvel ezelőtt?
Igen, ugye tele voltak az megelőző napok feszült figyelemmel, aggódtunk az ő életéért, másfelől pedig azért arra is készen voltunk, hogy egy halálra érett ember, aki éppen a mi pápánk volt, állt a küszöbön, és vajon így kísértük el imádságunkkal, ami hatalmas nagy szeretettel, fájdalommal érintett, de valahogy nagyon nagy hittel tudtam fogadni az ő eltávolását. Azért volt nekem talán egy különösképpen egy fájdalom, mert az ő jelenléte, az ő csendes jelenléte, hiszen ő emeritus pápa volt, ugye pont egy évvel ezelőtt, 2022 év végén, december 31-én halt meg. Ő egy nagyon, nagyon fontos szerepet játszott a maga imádságával az egyház életében. És én ezt itt szinte karnyújtásnyi távolságra tőle nagyon éreztem az ő indirekt szerepét. Ferenc pápa szolgál, semmi gond ezzel nincsen, nincs kettő pápa. A nyugalmazott pápa viszont ott maradt az egyház bárkájában, és imádkozik, hogy a hajó az rébe jusson. És ennek nagyon-nagyon fontos volt. Igen.
Picit alkalom is arra, hogy az ő személyét is körbejárjuk, hogy tudnál mondani valamit az ő névválasztásáról?
Nyilvánvaló, hogy amikor Benedek pápa, II. János pápa után Péter utódává lett, akkor névválasztása adott egy programot önmagának, meg az egyháznak is. És visszanyúlt Benedek nevére, tulajdonképpen nem csak Benedek pápa, Szent Benedek a Bentisend alapítójának a nevéről van szó, hanem egyúttal az utolsó emberről is, 15. Benedekről, aki igazából az első világháborúnak a nagypápája, aki össze akarta fogni az egymással összevesző népeit Európának. Tehát volt benne egy ilyen újra egyesítő szándék, és ugyanezt szerette volna megtenni Benedek pápa is ezzel a névválasztással, hogy Európa népeit, amelyet a 20. században két háború tépázott meg, azt ő az Európát alapító Szent Benedeki gondolat jegyében közel hozza egymáshoz, keletet és nyugatot. Ő azért nagyon benne élt ebben a világban, ő nem csak német, hanem azon belül bajor származású, aki a háborúban éppen Magyarország környékére kerül, amikor ő fiatalemberként katonai szolgálatra került. Tehát ő érezte ezt Európát, a közepét, a nyugatot, a keletet, és valótt ennek az egységét. És hát nyilvánvaló, hogy mi volt az ő végső gondolata ezzel, hogy ő szeretné ezt az Európa építő, Európát újjáépítő gondolatot tovább folytatni. Igen.
Így én már nem nagyon emlékeztem, hiszen 2005 áprilisa nem messze van, amikor őt megválasztották. Igen. És úgy próbáltam visszakeresgélni, hogy mik voltak az első reakciók valahogy meglepő módon, pedig most ilyen szép nagy európai gondolatokat mondasz a névválasztással kapcsolatban, de valahogy mégis az volt sokszor a reakció, hogy hát ő egy nagyon konzervatív pápa lesz, mert hogy talán nem is fogja tudni igazán így a II. János Pál pápa működését folytatni, vagy hát ilyesmik is valahogy lábra kaptak, hogy erről mi a véleményed, hogy ő konzervatív lett volna gondolkodásában.
Hát ha konzervatív alatt én nem egy eleve elképzelt van, és egy negatív jelenséget gondolok, hanem a latin szóból kiindulva az értékek védelmét értem, akkor akkor egészen pontosan folytatta II. János Pál pápának a teológiai útját. II. János Pál pápa is értékvédő volt, különösképpen az ő hosszúra nyújt pápaságának az utolsó éveiben, amikor az nevezük így udvari teológus, az akkor hittani kongregáció akkori prefektusa, József Ratzinger, meg II. János Pál pápa barátsága volt egy garanciája annak, hogy fölismerjék együtt, hogy mi igazából a nagy-nagy kihívása az új évszázad, az új évezred világának, ahova II. János Pál pápa az egyház olyan szépen átkormányozta az új évezredbe. És éppen Benedek pápa volt az, aki felismerte, hogy ennek a korszakváltásnak, már mint az ezredfordulónak, az igazi nagy szellemi kihívása abban áll, amit nagyon markánsan később itt fogalmazott meg, hogy a relativizmus diktatúrája. Ugye korábban voltak politikai, meg katonai diktatúrák, és itt egy ilyen szellemi diktatúráról beszélt, a relativizmus. Itt megállok egy pillanatra. Ő a szellem embere, az ő pápai elmondata úgy hangzott, hogy ő cooperatores veritatis, tehát az igazságnak a munkatársai, ezek vagyunk mi, az egyháznak a tagjai, nem csak teológusok, hanem mindannyian, akiket megkeresztelték. Ő hitt abban, hogy az Isten igazság, ahogy mondja az Úr Jézus Krisztus, út, igazság, élet vagyok, és mi képességet kaptunk a teremtés révén, hiszen az ő képére teremtettünk, hogy ezt az igazságot a magunk emberi módján megismerjük. Az emberiség ebben élt, ebben nőtt fel, kezdve a görög hellén szellemtől. Nos, ez alól rángották az alapvető meggyőződést, hogy ez nem elérhető, nincs igazság, az igazság attól függ, hogy mit kérdezel tőle, hogy úgy válaszol, te így, a másik amúgy, és akkor minden borulna, minden összeomlana. És ezzel a rémületes, rettenetes nagy világ, szellemi világkatasztrófával szemben, ő igenis leszögezte, mi az a minimum, amiben nekünk hinnünk kell. És egy pontifikátusát szellemileg ez a gondolat határozta meg. Most, ugye 2005-t írunk akkor, 23-val, 18 év telt el azóta. Abszolút lehet látni, teljes egészében igaza volt. Ma ezt Ferenc pápa az utódja úgy hívja, hogy a problémát, hogy ideológiai gyarmatosítás. Tehát nincs igazság, van relativizmus, és egy szűk, arctalan érdekcsoport, főként etikai sikon megmondja, hogy mit kéne követni a világnak, amit sem parlament, semmiféle közösség soha meg nem szavazott. Benedek pápa ilyen szempontból nevezhetjük konzervatívnak, proféta volt, a proféta előre néz. Tudja azt, hogy honnét jött és hogy merre kell menni. Tehát most meg össze kell gyűjteni, mint a maradékot Kafarnaum medején, össze kell gyűjteni szellemi maradékot, és ezt ő megtette három enciklikájával, amikor a három sarkulatos erényt ő újra gondolta, hit, remény, szeretetet. Benedek pápa egy világító torony volt. És akkor, amikor inkább alkalmazkodni kellett volna ehhez az új gondolkodásmódhoz, amelyik leszámol az igazság elérhetőségével és igazság oszthatóságával, akkor ezt a régi-régi örökös meggyőződést fenntartotta, ezért nevezik őt konzervatívnak. Ha nevezzük el, ha konzervatív, akkor én is teljes mértékben konzervatív vagyok, én semmit nem engedik el abból, amit Krisztus az egyházára rábízott. Ez az egyik fele mondatomnak, a másik pedig, mindez nekem csak arra jó, hogy a nyitott, hogy az ajtó ablakon nyitott legyen, és megnézem, hogy ezzel az örökséget én ma hogyan és miként tudok élni, és hogyan tudok azon túl, hogy élek, másokat éltetni. Mondom ezt papként.
Elég régóta élsz Rómában. Van valamilyen személyes emléked, vagy kedves történeted 16. Benedek pápával kapcsolatban?
Igen, nem is annyira nagy, különleges sztori. Én szolgáltam az ő keze alatt diákonusként, amikor ő hittani kongregáció prefektusa volt, és több alkalommal miséztem mellette. De mi gyakorta találkoztunk, mármint hogy 16. Benedek, meg Egyvértesai László nevű jezsuita. Mindketten hazatérőben a munkánkból. Ő a hittani kongregációban nagyjából 7 óra tájt, és vágott át a Szent Péter téren, és ment fel szinte minden munkanapon este az ő mondom így, jó barátjához, a második János Pál pápához, én pedig minek utána 6-kor, akkor még régi idő szerint akkor volt stúdiónk, befejeztem a rádiós munkámat, és nagyon sokszor egy imádság kíséretében, nem direkt mentem az a kis pici kerülővel a Szent Péter téren át. És akkor a tér közepén, vagy éppen a kolonnádokhoz, a csúszó találkoztam, a fekete kabárba, mint egy bíborosi pileólus, ilyen kis piros sapka nélküli, egyszerű őszhajú, tiszteletre méltó pappal, akik ezért már fekete táskával picikét olyan lefelé hajtott fejjel haladt, és akkor én rendszeresen ráköszöntem, Guten Abend, Herr Kardinál, jó estét kívánok, bíboros úr, és akkor mondjuk ismert már akkor kézi igét ez innen, és akkor hogy mi van önnel, vagy rádióban, párszor beszélgettünk egymással. Aztán később hivatalból kerültem mellé, akkor mint csak készfogás, amikor ő már pápa volt. Azt akartam ezzel az előbbi kis történetel elmondani, amire utaltam már korábban is, hogy egy nagyon-nagyon mély szeretett kapcsolat fűzte őt második János Pál pápához. Nem volt nagy különbség között, mindössze 7 év választott el őket egymástól. És bár lengyel, illetve német emberről van szó, ami nagyon összekötötte őket, az egyház iránti szeretet. Mögötte nyilvánvalóan, hogy akkor az egyház fő nem a római pápa, hanem az Úr Jézus Krisztus, de ha szerették az egyház főt, az Úr Krisztust, akkor szerették az ő testét, az egyházat is, aminek élén állt második János Pál pápa, utána követte őt Benedek pápa, és ez a féltő, aggódó, nem is azt mondom, hogy atyai, hanem anyai szeretet, mind a kettő nagyon-nagyon szerette a szűzanyát, az egyház édesanyját. Ez az, ami olyan könnyűvé tette, hogy egyik a másik örökébe bele tudott lépni. És hát most Ferenc Pál tulajdonképpen a kettőnek az örökségét folytatja, azzal a tengernyi kihívással szemben, amivel most neki, mint már 10 éves pápasága alatt szembe kell néznie.
Mondtad, hogy 16. Benedek nem volt annyira könnyen kommunikáló pápa, vagy nem volt annyira könnyed személy, mint mondjuk, ahogy most Ferenc pápát ismerjük, egy közvetlenebb pápa, hogy mégis nagyon megdolgozott, hogy tudjon kommunikálni. Milyen gesztusait tapasztaltad, vagy miben láttad ezt?
Három pápáról hadd beszéljek. Tehát az előd, mármint hogy a Benedek pápa elődje, Szent II. János Pál pápa, ugye tudjuk róla, hogy ő amatőr színészként kezdte az ő életét egészen fiatal korában, még a papi hivatása előtt, mert benne találta ezt a hatalmas nagy képességet, hogy nagyon jól ki tudja magát fejezni spontán gesztusokkal. Az emberek azonnal megértik, azt is megértették, amit csak gondolt, meg a szíve érzett, de szóval nem fejezte ki. Ezzel szemben Ratzinger bíboros, a későbbi Benedek pápa, egy nagyon komoly, megfontolt szavú, kevés gesztussal élő akadémikus ember volt, aki hitt abban, hogy a bölcs, megfontolt emberi szó világító lámpás a lépteink elé. Benne semmi teátralitás nem volt. Idegen is volt mindez tőle. És ezek után lépek az utódjához, aztán visszatérek Benedek pápához. Az utód, Ferenc pápa gesztusaiban hasonló második János Pál pápához. Ferenc pápa nagyszerű kommunikátor, nagyon tud az emberek stílusával beszélni, gesztusaival, mimikájával. Ő akkor él, amikor emberek között van, amikor a Pueblóval, az ő szeretett népével találkozik. Mind a kettőnél, Benedek pápa, második János pápánál is, és Ferenc pápánál is, az önkifejezés eleve adott volt. Éppen ezt hiányzott Benedek pápánál. Ami szinte magától leesett a kommunikáció síkján az elődnek, meg az utódnak, az a kettő között Benedek pápának egy megdolgozandó feladat volt. És ő ebben nagyon sokat beletett, és önmagát felülmúlta. Olyan dolgokkal lett képes, amiket ő soha életében nem csinált. Ezt nagyon-nagyon meg kell becsülni. Az ő gesztusai, ahogyan az embereket köszöntötte, hogy a kezét felemelte, ahogyan mosolygott, ezt soha nem csinálta egy életében, de viszont azt ő tudta, hogy ő Péter utódaként, benne van a szóban, hogy pápa, ott tulajdonképpen a papa, az atya szó, hogy az egész közösségnek az apja, gondviselője, és a maga módján belenőtt ebbe a szerepbe. De úgy is ez az én tiszteletemnek az alapja, hogy ő ebben, miközben ő kommunikált az emberekkel, akkor ő önmagát fölülmúlt, amíg a másik csak magát adta. Tehát ez külön-külön tisztelet érdemlő. Még akkor is, ha akármelyet is beletett, sem tudta sem az elődjét, sem az utódját elérni. De Benedek pápának az érdeme nem is az, hogy ő mennyire volt kommunikátor a gesztusoknak a síkján. Sokkal inkább az ő öröksége, hagyatéka, amit ránk hagyott. És én most éppen a napokban nagyon sok mindent elolvastam tőle, főként az utolsó beszédeit, amit azok után tartott, hogy 2013. február 11-én lemondott, és február 28-án pedig lejárt az ő pápasága. És az alatt a 2-3 hét alatt az utolsó megszólalásai valójában egy olyan végen, merre menjetek, hogyan menjetek. Nagyon-nagyon világosan látta és érezte akkorát. És az egyház, én azt tapasztalom, aztán még egy gondolat hozzá, az egyház nagyon tudatában van ennek. Nagyon sokan olvassuk az ő írásait. És még egy gondolat, ha megengeditek. Lehet a Vatikáni Szentpéter Bazilika altemplomában temették el a pápák közelében közvetlen társa, aki mellett nyugszik az ő holtteste, Szent VI. Pál pápa. Valahol ott a mi magyar kápolnánk közelében. Egyszerű az ő sírja, egy egyszerű kis picikét fölemelt, a nézők felé forduló márványlap rajta az írás, Benedikt 16. Benedek pápa, egy Krisztus monogram rajta. Virágot nem lehet oda tenni, sokáig csak úgy üresen állt a puszta kő, a jótételke a közelbúlban nem tudom mikor, egy, aztán még egy másik, aranyrózsát tettek oda, az aztán nem hervad el, és így vár ő bennünket, a zarántokok, a hív, akik nem mennek az altemplomba, tulajdonképpen a pápák temetőjébe, kriptába, akkor a legtöbben ott állnak meg előtte, és megállnak, és imádkoznak, és én, aki azért naponta egyszer, vagy a hetente egyszer arra felé járok, nagyon nagy örömmel látom, és mindig megállok, ha van zarándok csoporton, mindig megállnak, és imádkozunk ott. Benedek pápa szerette Magyarországot, amikor Stefanus díjat tüntették ki, akkor elmondta, hogy milyen nagy példa neki, a magyarok királya, Szent István király, amikor évente olvassa a breviáriumban az ő intelmeit, és mondom, olyan bölcs ember, aki Európa építőjévé lett 1500 esztendővel. Hát ezek az emlékek vannak bennem, nagy hálával van tele a szívem, hogy ilyen pápát kaptunk, és nem tesz a múlt időbe. Mert a szelleme, a lelke, a gondolatai, azok itt vannak közöttünk is, hatnak és formálnak bennünket.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy az ő alakját, hagyatékát valóban egy kicsit felelevenítettük így a halálának az első évfordulóján. Laci, hogyha köszönjük a beszélgetést.
És még búcsúzóul hadd említsük meg, hogy itt az ősszel ünnepeltet 70. születésnapodat, és hát Isten éltessen itt a Mária Rádió hallgatók nevében is.
Hát Isten éltesse, az édesanyám ott olyan kiengén megszült, és aki hamarosan 98 éves lesz, és karácsony örömhírként kapta, hadd mondjam ezt a Mária Rádióban, az, hogy megérkezik a 4. generáció után az 5., hamarosan az édesanyám, ők mama lesz.
Hát fantasztikus.
Döbbenet. Ez egy óriás ajándék, és tele van a szívünk örömmel. Az övé, a gyerekei, az unokái, a dédunokai, és hamarosan a világ jövő ők unokái. Van gondviselő Isten, és van jövőnk, jönnek a gyerekei. Istennek legyen álló. Amen.
Köszönjük szépen, Laci.
Isten éltesse, mamit is, és nagyon jó boldog, szép boldog új évet nektek.
Köszönöm szépen nektek, és meg a kedves Mária Rádió hallgatóknak.
Na hát, köszönjük a Vatikáni Rádió szolgálatát is. Hát az időnk az sajnos nagyon elment, pedig kellett volna még egy-két fontos témáról beszélgetni. De hát egyébként tanításban, iskolában, angol tanításban, kicsit visszakanyarodva így a szilveszternek a reggelének a témájához, hogy szerepel a humor? Hogy viszed bele az oktatásba?
Hát ez így igaz, hogy azt gondolom, hogy minden, ami a humorral találkozik, vagy minden, ami humort hoz létre, az valahogy a tanulásnak a részét, vagy a tanulást fokozza. Tehát nekem ez egy nagyon kedves része az én általam tanított, én angol nyelvtanár vagyok, és évente egyszer megtanulunk a diákokkal Monty Python színdarabokat, akinek a Monty Python az nem mond sokat, ez az angol abszurd humornak a egyik beteljesítője, ez a csoport, már ők azért elég régiek, és mindenféle magyar változatuk is van, Galla Miklósék dolgozták föl, és hát más csoportok is az ő tényleg abszurd drámáikat, hogyha valaki rákeres arra, hogy hülye járások minisztériuma, akkor nagyon vicces dolgokat tapasztal, és hát akkor a gyerekek ezeken a humoros részeken tudnak nyelvet tanulni.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.